Képzeljék el az égéstér kedves hallgatói. Ja, tegnap, csak hogy motoros témával kezdjek, mivel berángattuk zombit. Tegnap épp lementem a ház elé, hogy összeszedjem Boskó urat, aki arról nevezetes, hogy 2003-ban még egy Total Car-ban szerepelt, ő volt a kis Dutra, amikor egyszer egy Dutra U28-as traktort indíthattunk be, és télen elmentünk Dánszent Miklósra, és ott volt a kertben a Dutra, és eltöltöttünk ott egy egész napot a hóesésben, látszik a videón, bár ugye SD minőség ez az ős, hogy már mikor bukott a fény, akkor rajta már ilyen csatakvizes volt a téli kabát, és nem indult be a Dutra egyáltalán. Viszont beindult a szülés, tehát Boskó úr húga megszült, ezért aztán jött egy mentő, és a végén hazamentünk, nem indult a Dutra. És bejelentkezett a régebbi vínómra, hogy ő elvinni a régebbi vínót, és aztán oda is adtam neki. Én már nem emlékeztem, hogy néz ki Boskó úr. Azt mondta, hogy egy furgonnal jön, és hogy álltam a ház előtt, jött egy csávó, és hogy ott behajtana a garázsba, és lehúzta az ablakot, és rám kezdett, hogy hello, pont az égésteret hallgatom, milyen vicces. És erre mondom neki, hogy nem azt mondta, egy kombiba volt, mondom, nem azt mondtad, hogy egy furgonnal jössz, mert mondtam, hogy hát hogy rakjuk be a kombiba a vínót, vagy hogy fekve, olyan hülyén néz neki, és mondta, hogy nem őt várom. Csak úgy behajtott a garázsba. Majd aztán elvitte a vínót, és kérdeztem, hogy amúgy, hogy ez-e a fő autója, ez a Toyota Hiace, és mondta, hogy nem, egy fókusza van, de hát, hogy ezzel a zenekart szállítják, és mondom, milyen zenekart? Hát, hogy a CAFB-ben basszus gitározott, meg hogy néha még valamit muzsikál. Megvan a CAFB?
Nekem ugye a fejemben CAFB-ként van, ahogy én olvastam, akkor régen tudom, mi az.
És hát nem tudtam, hogy ő abban bőgőzött. Mondta, hogy hát nem az eredeti felállásban, hanem valamelyik átmenetiben.
Hát az is vagány.
Az is vagány, abszolút. És akkor mondom neki, hogy én sose hallottam CAFB-t, csak tudtam, hogy ez egy valami már. És aztán mesélt ugye a zenésztársa, hogy hát nem az eredeti, mert az egyik az beadott magának egy aranylövést, a másikat az apja elvitte vagy Seattle-be, vagy Vancouver-be, már nem tudom, hogy környezetváltozás talán majd jót tesz neki.
Seattle-be biztos baromi jó volt a környezetváltozás.
Igen, hát abszolút, ott a legjobb a fű.
Egy a világon. Kicsapongó rockzenésznek, ahol még depressziósnak is lehet lenni a pocsék időjárás miatt.
Mindegy, szóval már nincs meg. Továbbá volt egy, aki pedig mi volt a neve? Zseniális neve volt. Ima Olsen. Néven egyébként Ola Immanuel az eredeti neve, de Ima Olsen művész néven nyomta. Békés Csabán felgyújtott egy ortodox templomot, és ezért 4 év felfüggesztettet kapott.
Csak 4 év felfüggesztett.
Furcsa,
igen. Egy ilyen fullos Varg Vikernesing után.
Igen, a békési Varg Vikernes. Hogy egyszer már behatolt a templomba, és akkor összetört dolgokat, de hazament, majd nem tudom, 1-2 hét múlva megint bement, és akkor már vitt magával egy deci higítót, összegyűjtött miseruhákat, stb. És akkor a kár az nagyon sok millió volt, mert ugye a falakba belevette magát a füst, megolvadt a... Van a... Vagy nem vagyok benne biztos, hogy görögkatolikus, vagy ortodox, van egy szakszó erre, hogy a Biblia tartó valami ezüst, az megolvadt, mit tudom én, szóval na, szarul nézett ki utána a templom. Na, ez volt a tegnapi kalandom a CAFB-vel és a régi zombi vínóval, tehát a klasszikus, a teljes kávé, vagy Árpád által művégtag színűnek mondott bikolóre barna.
Én akartam kérdezni, most elkezdted mondani, hogy emlékszünk-e arra a régi Total Car adásra, és ez elég nagy fiaskó, hogy oda mentek valahova forgatni, és nem lehet beindítani a járművet.
Volt... Hát mert basszus, elfelejtették rárakni töltőre az aksit. Jó, de plusz nem volt meg a kurbli, most mesélte 16 év után, hogy egyébként másnap megrettem a kurbli, és beindították simán.
Jó, de volt ennél nagyobb forgatási fiaskó a hőskorban?
Hát azért volt például, amikor lakossági felajánló, ezekkel van mindig a baj, a lakossági felajánló felajánlotta a nagyon átépített Jeep Wranglerét, hogy az aztán tényleg átmegy mindenen, és a Kiskun Lacházi, hát ott azon a, nem hülye vagyok, nem Lacháza, hanem nem is
Fót,
nem, Erdőkertes mellett, az a szovjet katonai ex-gyakorlótér, és oda kimentünk, és azt hiszem az első buckán szét esett a diffie, vagy valami, tehát menetképtelenné vált az autó. És azt is valahogy kimozogtunk, mert akkor heti műsor volt, és le kellett valamit adni. És ebből azért lett olyan jó az anyag, mert arról szól, hogy a Karottával állunk a Dutra mellett, időnként Boskó faterja valamit borízű hangon magyaráz, hogy hát, hány lóerő, 28, ja mondom, 28, tényleg, jaj, de érdekes, majd semmi, és akkor kamusztunk egy telefonhívást.
Mert hogy... újra nézted a műsort, azért
igen,
tudod,
megnéztem,
jó, tehát akkor azért van meg
azért
ennyire a fordulat. Kívül,
igen. És akkor lekamusztunk egy telefonhívást, hogy fölhívjuk a főnököt, Schwabi urat, hogy Schwabi úr, itt vagyunk a helyszínen, mondjon valamit, mert nem indul a Dutra. És akkor, hogy a Schwabi úr azt mondja a telefonba, persze ő nem tudta, hogy felhívtuk, hogy hát akkor dobjátok fel néhány gyors vágással, dinamikus kameramozgással és emberi drámával. És akkor Benji elkezdte rángatni a kamerát jobbra-balra, meg a zoomot, és aláraktuk az Accept nevű német metalzenekar Teach Us to Survive című számából az egyik megfelelő részt, és felhasználtuk, hogy Boskó úr húga miatt megjött a mentő a szülés miatt, és átmentek a képen a mentősök, és ez volt a dinamikus és az emberi dráma. Szerintem a legjobb Total Car volt ever. A Wrangleresnél pedig tüzet raktunk már, ugye lement a nap is, és ott állt az a szar Wrangler, és tüzet raktunk, és énekeltük az aranyesőt, azt hiszem.
De nem lett volna opció, hogy köszönjük szépen, és ti hazamentek, és gyorsan előhúztok egy zsigulit, és azzal valamit csináltok?
Nem tudunk, mert
vagy nem így működik.
Nem, mert
ez
az ilyen lakossági tesztautót aznap kapjuk, ha a csávó késik, akkor nem 11-kor ér oda, hanem csak fél egykor, de nincs megtankolva az autó, és akkor csak egykor kezdünk, valójában csak kettőre érünk a színhelyre, ott valamit ott bogarászunk, nézegetünk, hogy akkor merre indulunk, szétesik 3-kor, és 5-kor meg már sötét van. Szóval ez ilyen.
Igazából én arra emlékszem, mint néző vettem részt benne, hogy volt egy ilyen...
mint néző hogy, vettem részt.
Hogy volt egy ilyen öthengeres Audi turbomotoros Skoda, ami nem tudom, 5 méter után esett
a tanjaira. Olyan is volt, tényleg, igen. Igen. Akkor kaptam életemben az első leckét az ilyen kültelki zsenikről, tudod, akik, a 120-as, nem, a...
De valami 120-as Skoda volt, és be volt épít a középmotornak egy Audi, sorötös Audi hosszába.
És két zseniről beszéltünk.
Turbóval, és nem tudom, és 400 lóerő, vagy nem
igen,
tudom, mi volt mondva.
És effektíve az emberek zsenik voltak, úgy voltak fölvezetve, hogy ezek akkora zsenik tényleg, hogy elképesztő, és olyan, akkor átmegy az autó, hogy borzasztó, és azt hiszem tényleg így beindult, és egyszer majdnem bevette az egyest, és ezzel előre reszkedte magát egy 5 métert, majd attól kezdve semmi.
Igen. De abból is lett adás, egy komplet adás.
Lehet, hogy lehetne ilyen válogatást kazit csinálni, hogy a 10 leggyalázatosabb körülményből felépített Total Car műsor.
A semmiből, igen. Az volt az igazi reality egyébként, mert a tényleg, az nem volt megírva. Na mindegy, Asszur, hány hónapig blicelted el az égés teret?
Hát most szerintem kettő biztos van. Ma szembesültem vele, hogy augusztus 26-aiak itt a munkahelyi gépen lévő dolgok.
Hogy a egyből beleestél egy csúnya Windows frissítésbe?
Nem, azt hiszem nem volt azóta, vagy nem.
De volt? Nekem az én gépemen szerintem valamelyik nap.
Mindegy, az a lényeg, hogy ugye az én profilomat nem jut hozzá senki, és a cache-be ott voltak ezek a régi dolgok, és mindenre rá kell frissíteni, tehát augusztus 26-án volt, tehát most számoljuk ki.
Akkor most mesélj, rekonstruáljuk az eseményeket, mi történt augusztus 26-án? Asszurra, most ne a világpolitika fejleményeit mond. Bár hát, Donald Trumpnak is nehéz napja volt.
Elvittem egy tesztmotort, hogy kipróbáljam, és nagyon jó volt, zéjezve.
Hogy kezdjem én, mert a sztori messzebb kezdődött.
Igen.
Kimentem a Kawasakihoz, és elhoztam egy Kawasaki Z1000R-t, a komoly futóművel, komoly fékkel, minden elektronika nélküli naked bike-ot. Megbeszéltük a Bistei Petivel, hogy akkor összehasonlítjuk a Z900-zal, ami ugyanúgy Kawasaki, csak pár köbcintivel kevesebb, mert hogy nagyon, nagyon hasonló a kettő, de mégis azért nagyon más liga, meg nagyon más árban is vannak. És akkor legvolt tervező, akkor másnap kivegyünk pályára, a kettőt ott megcsináljuk, külön teszt összehasonlító, de nagy tervekkel elhoztam a Kawasakit, bejöttem vele dolgozni, ez mondjuk cirka 7 kilométer.
Jó, de az végig egy keréken.
Nem, ez dugóban szépen alapjárat, hogy az ember egy idegen motorral bejön dolgozni egy átlagos munkanapon.
Jó, de te zombi vagy, a legenda.
Aki bejön hétköznap nyugodtan dolgozni, a forgalom ritmusát tartva, letámasztottam lent a motort.
Mondtam, nagyon óvatos volt vele. És nehogy összetörje véletlenül.
És mondtam, hogy srácok, ezt próbáljátok ki, mert kurva jó.
De miért kurva jó?
Mert baromi jó az a blokk, atoma, futómű.
Nem nagyon hasonló sem motor?
Az nem, egy naked, nem egyetlen. Egyenesen ülsz, az egy naked
nagyon,
bike, csak
nagyon
tettek finom bele.
Akkor miért R?
Mert egy Öhlins központi rugós tag van benne, meg Brembo M50 monoblock fékek.
Várj, azt úr közben utána olvasod a beteg szabadság
nem,
alatt.
Nem, azt hozzátenném, hogy tényleg képtelenül jó. Én is mentem vele 3 kilométert, de annyira jó futóműve van annak
a sajnálatos események bekövetkezik.
És nem is mentem vele gyorsan, tehát hiszik vagy sem.
Na mindegy, hogy? Várj, azt úr akart valamit mondani a közben.
Próbáljátok ki, és az azt úr mondta, hogy ezt szívesen, és mondom, hogy vigyed, mert itt van egy végre egy olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy ilyennek kell lenni
de
egy naked bike-nak.
De olyan jobb, mint, és akkor folytasd a mondatot, hogy tehát miért olyan kiugróan jó? Nem kötözködök, csak érdekel.
Az a blokk, az szerintem zseniális, egy 1000-es sor 4-es, nem is különösebben friss fejlesztés, de nagyon kellemesen erős, van benne tűz, tehát amikor még csak kultúráltam észvel, akkor is érzed, hogy ilyen mozgatja az ideg végződéseidet.
Hány ló?
140.
Igen.
Nagyon jól erős, tehát hogy úgy erős, hogy végig nagyon tökös, nem is érzed, hogy elfogy, meg igazából mostani csúcs nékidek, mint 170 ló erősek is megvannak, tehát azokhoz képest jaj, ez őskövület, de ez egy nagyon kellemes, nagyon jó őskövület.
Mik a konkurensei ennek? Akkor mi a liga, amiről beszélünk?
Hát ami tényleg konkurense, az mondjuk a CB1000R, bár az inkább ilyen picit meg van retrósítva, az MT10 az már egy ligával följebb. Ennek nincs annyira ellenfele, talán a GSX-S1000 a Suzuki-nál az az ellenfele.
Úgy az is tök kellemes egyébként.
Az is nagyon jó, de hogy ez egy régi vágású motor, ABS-en kívül nincs benne semmi, tehát hogy se kipörgésgátló, se üzemmódok, se semmi.
Akár Harley is lehetne.
Viszont alá tettek egy nagyon jó futóművet, tehát ott nem spóroltak, és egy nagyon jó féket, és nagyon igényes meg, amikor radiális főfékhenger, meg ilyenek, amiket naked bike-ra csak egy ligával följebb szoktak tenni, és akkor sem feltétlenül. És egy nagyon kellemes csomag, baromi jól néz ki, ráülsz, és azt érzed, hogyha szereted az erős naked bike-okat, hogy megérkeztem.
Bocs, rá kell keresnem, Kawasaki Z1000R.
Aha. És akkor innentől azt úrja a szó.
De igazából nem, tehát külsőre nem mond semmit, ez egy ilyen
azért külsőre
mostani,
azt mondja,
mostani
hogy
divatos ez ilyen csótánypofa, tehát semmi különös, viszont nagyon, nagyon jó, nekem a futóműben maradt meg igazán erősen, hogy ilyen nagyon jól reagál minden pici mozdulatra, tehát nagyon kellemes.
Úgy
így néz ki.
Azaz.
Akkor az, hogy az asszúr csótánypofának nevezte. Én valamiért olyan szép. Azt mondtad, hogy olyan retro, de ez nem.
Nem, a CB1000R a retro, ez nem. Ez full modern.
Azért mondom, ez olyan, mint a District 9-ba voltak az UFO-k, akik ottan
igen,
dugták a nigériai prostituáltakat.
Egy ilyen szörnypofa ezerrel, és de hogy maga, ahogy megy, az nagyon jó, de tényleg asszúri a szó.
Én csak annyit akartam mondani, hogy nekem a futómű maradt meg, nem is a motor, meg nem is a fékek, meg nem is semmi, hanem az, ahogy van benne egy ilyen játékosság, vagy nem tudom, ilyen így akarja jó vele kanyarodni, jó vele
inspiráló.
Sávot váltani, jó működik az egész.
Hát igen, hogy ilyen egy jó futómű, az azért volt fontos.
És ez azért érdekes, mert előtte volt két másik motor alattam, amikről majd tesztet is fogok írni, és ez alapvetően befolyásolta azt, hogy mit gondolok arról a másik két motorról.
Mondjuk az a másik két motorból az egyik jut hirtelen eszembe, BMW R1250R, és hát én azon is azt mondtam, hogy te jó Isten,
az is nagyon jó, az is nagyon jó, csak nagyon más, azért nagyon biztonságinak érzed.
Nagyon más, de az is...
Az egy ilyen atom stabil, így érzed, hogy fekszik az úton, el nem engedi, de van benne egy ilyen alulkormányzottság, nem tudom, egy ilyen kis butaság ahhoz képest.
A BMW-ben?
Amit a Kawasaki tud. És úgy önmagában meg nagyon jónak érződik az is.
Tohonya?
Nem. Nem csak így sokkal inkább azt érzed, hogy stabilitásra van hangolva, hogy így megpróbálja megóvni az életedet, a Kawasaki annyira.
A BMW az úgy csinál motort, hogy baromi jókat, de ő nem, a BMW-nél nem várják el tőled, hogy tudj motorozni, ráülsz és úgy mész, mint egy isten. A Kawasaki a Z1000R-rel elvárja, hogy tudjál. Ott nem...
Jó, és most ástuk el szegény testemet, bazd meg örökre. A motorozni nem tudok közé.
Ezt egy szóval nem mondtam, én most a Kawasakiról beszéltem, meg a BMW közti filozófia különbségre.
Jó, de az úr nem egyedül estél el egy nagy egyenesben, nem úgy történt.
Én egyszer BMW-t törtem össze teszt motort.
Igen?
10 éve kb.
Mesélj.
Semmilyen, mentem, aztán elütöttek.
Hát igazából itt is az történt, hogy én mentem egy sor mellett, vagy 40-nel,
de lehet, hogy lassabban. Lehet, lévő rendőrségi ügyről nyilatkozó lennék, tudtam.
Majd felhasználják, ha akarják. És a...
Hol?
Bécsi úton. És sorba álltak az autók, és én mellettük csorogtam el, és az egyik úgy döntött, hogy neki mostan elege van a sorbaállásból, és balra kikanyarodott így keresztbe a kétszer egysávos úton, a szemben lévő sávon keresztül.
Kanyarodott ott balra.
Most nem ez a lényeg, hanem hogy pont olyan távolságra, tudod, hogy az játszódott le a fejembe, hogy baszki, ez indexel, miért indexel? Itt nem lehet kanyarodni.
Még indexelt
tudod,
is?
Igen. És nem tudsz hova menni hirtelen, mert annyira közel van, és csak azt láttam, hogy bazd meg, ez indexel, miért tudod? És így átvillan az agyad, hogy nem kéne neki.
A múltkor egyébként, mikor gumit cseréltettem, előttem állt a sorba, illetve pont egy mentő motoros srác, aki egy FIR-en talán. Nem FIR-en, hanem már mondta, hogy azok már kifutottak a motoros mentőktől, hanem de, egy...
Nem VFR 1200?
De igen, Honda, igen.
Cross Tourer.
Igen. És valahogy így beszélgettünk, és mondta, hogy hát eddig kollégája is most pont így járt, hogy ment volna valahova menteni, és ment a sorok között, mondta, hogy nem lassan, de 50-nél nem többel, és hogy ott is az volt, hogy egyszerre csak egy trabantos papa egyszerre csak kirántotta el a kormányt, és rálépett a gázra, és hogy utána, amikor a rendőrök ott helyszíneltek, és vették fel a tanúvallomásokat, mindenki mondta, hogy igen, hallottam, hogy jön, hát szirénázott, villogott. A bácsi megmondta, hogy nem hallott ő semmit, egyébként is blablabla. Szóval nem vagy egyedül motoros mentőkeresőre.
Hát az nyilvánvaló, hogy ő nem nézett ki a tükörbe, és én meg nem számoltam azzal, hogy ott bárki balra mehet igazából. Tehát ez a kettő elég hozzá, tehát így nem kell különösebben szándék, vagy alkalmatlanság, vagy nem tudom micsoda hozzá, ez egyszerűen csak így adódik ki.
Fogjuk rá a motorra szerintem, hogy mégis szar a futóművel.
Nem igazából kurva jó. Tehát aki motort akar venni, és jót akar motorozni, és közben vinyogni akar, hogy jaj, de jó neki, az vegyen ilyet.
Mennyibe kerül egyébként egy ilyen most?
Megnéztem, de elfelejtettem.
Jó, vegyen ilyet 10 év múlva.
De 4 alatt?
Fölött? 4 fölött van biztosan. De hogy mennyivel, azt nem tudom most így hirtelen.
Na jó, asszúr, és akkor elétkönyörödött, te neki mentél az oldalának? Vagy
hát így lepattantam az oldalának. Tehát, hogy tudod, ahogy így befoglalja előtted a nem tudom, fél sávot, és már így nincs időd semmire.
Ilyen rizsutosan kaptad el, nem?
És így valahogy, nem tudom, a hátsó lámpája környékén, hiszen ugye a hátsó kerék az keveset megy ki ilyenkor.
Igen.
Tulajdonképpen csak néhány, tehát 30-40 centit megy ki a hátsó kerék.
Igen, csak hogy a motoron az a szar, hogy motoron nem tudod rángatni a kormányt, mert a tested, de úgy helyezed el a motoron, akkor nem tudsz hirtelen.
Nem volt már idő, tehát hát nem, azért... annyi idő volt, hogy még húztam a féken egy picit.
Ha hirtelen balra fordítod a kormányt, akkor jobbra elesel. Ha nem tetted a testsúlyodat balra.
Az asszúr esetét azt mondom, hogy jó, valószínűleg nem lehet meg.
El tudom képzelni, hogy van olyan szuperbike versenyző, aki ezt is kérdezett.
Én azt mondom,
volna,
hogy szerintem azt én, tehát úgy, hogy nem láttam magát az esetet, csak a helyszínlésre értem oda, az tökre lehet egy olyan, amit senki nem tud kivédeni, viszont az, hogy motoron nem lehet gyorsan irányt váltani, csak így önmagában állítást, azzal nem értek egyet, mert motoron baromi gyorsan lehet irányt váltani.
Ha nem számít azt rá, tehát ha tudod, hogy na ott a bója, ott hirtelen irányt váltok, úgy meg lehet oldani, de az, hogy hirtelen, tehát szerintem az a gáz a motoron, hogyha így testtartásilag nem számítasz rá, akkor csak fékezni lehet.
Magamból indulok ki, mindig előbb váltok irányt, és csak aztán kezdek. Tehát, hogy nekem a vészreakcióm az nem a fékezés, hanem az irányváltás. De nem tudom, hogy ez...
És ugye az a vicces, hogy tőlem jobbra voltak az autók, tehát jobbról jött ki a és valahogy úgy sikerült esni, hogy én a jobb oldalamra érkeztem. Tehát, hogy igazából azt gondolná az ember, hogy balra esik el, hiszen úgy, de közben úgy pattantam le az autó hátuljáról a motor első kerekével, hogy az eldőlt balra, és én a jobb oldalamon jobbra dőlt el, és én a jobb oldalamra érkeztem. Pedig az lenne logikus, hogy az ember
balra dönti
balra dőlne el, igen, és nem.
Jó, én is csodálkoztam, amikor a Dodge Viperrel kanyarodgattam a Lackházi reptéren, és jobb kanyarba, tehát jobbra felé kanyarodtam, és pont abban a mondatban voltam, hogy hát tulajdonképpen nem is olyan gonosz, és mire a noszt kimondtam volna, addigra már nem kifelé estem, hanem befelé a fűre, tehát kifelé lett volna a beton, de valahogy megcsúszott, és egyszer csak ott voltam a belső íven, a fűben ott pörgött az autó, az is olyan furcsa volt.
Hát ezt nem fogjuk már megtudni, hogy mitől van. De a Dodge-ot se, de a az én balesetem.
Mert a Dodge az egyébként ennyire gonosz?
Annyira erős,
hogy ilyen hírhet.
Hogyha a gázpedált fél milliméterrel lejjebb nyomod, az már plusz 60 Nm, és egyszer csak hús. Tehát, hogy biztos, hogy ha valaki sokat vezeti pályán, és tényleg óvatosan teszteli, nagyon óvatosan fokozza a tempót, és heteken keresztül, vagy hónapokon keresztül, akkor tud vele autóversenyen jól menni, de úgyhogy megkapod aznap az autót, és forgatsz, és tudsz vele menni három de kanyart, de akkor a harmadikban meglepő módon lefogsz.
Hány lóerős volt akkor?
600?
Nem, 450.
400?
Vagy... Nem tudom,
ez melyik, volt?
Melyik genel, nincs 6
liter. Ez az első, ez az első.
8 a legkisebb.
Ja, na.
Jó, akkor, csak, hogy na, azóta akkor vannak, a... csak azóta vannak ennél erősebb autók, amiket azért lehet vezetni.
Nem, a Viper ez egy érdekes jó
szágon, olyan szempontból, hogy már önmagában hogy azzal
a 400 lóerő, az nem tudom, az 5000-es fordulatszáma ilyen. Tehát, hogy...
És a nyomaték, ott a nyomaték.
Tényleg az, ez egy teherautomotor, az eredetileg egy öntött vas V10-es, amit a Remekbe fejlesztettek. 300 lóerős az eredeti teherautós verzió, és akkor kellett valami könnyebb, és azt találták ki, akkor éppen a Lamborghini volt a Chrysler volt a Lamborghini, hogy a Lamborghini mérnökeinek adták ki, hogy csináljanak ezzel valamit, és ők csináltak egy alumínium blokkot hozzá, amitől könnyebb. De ugyanaz a teherautó karakter megmaradt. Tehát gyakorlatilag...
Ez egy elég megúszós munkavégzés. Ó, kész vagyunk, és mi az? Ugyanaz, alumíniumból.
Hát azért nem volt ennyire megúszós, mert nagyobb
szelepek. Menjünk hajálni!
Nagyobb szelepek vannak, meg egy csomó minden kis trükk. Tehát, hogy az a 100 plusz lóerő, az nem jött egyszerűen, azt hiszem, 300-ról 400-ra.
Jó, de a nyomaték, ami volt annak, figyelj,
nem,
az...
Fejből nem tudom ezeket, de nagyon sok...
Akkor a newtonméter volt 600.
Azt simán lehetem képzelni, igen.
Mondom, az volt, hogy tényleg, hogy... Hát egy, pláne, hogyha egy kamerában még beszélned is kell összefüggően, akkor azt a végképp nem tudsz erre figyelni, hogy lehegesd azt a gázt. Meg addigra kezdtem elhinni, az már a harmadik kanyarom volt. Hogy
nem is olyan gonosz.
Nem is olyan gonosz. Na mindegy, szóval lasszúr, rád esett a motor?
Nem.
Ó, az azért szerencse.
Nem, kicsit talán a bokámra, de az se úgy, hogy összenyomta volna.
Na igen, és akkor leérkeztél a földre, és tudtad, hogy basszus, eltört a kulcsontom?
Hát éreztem, hogy most baj van. Ennyi. És akkor próbáltam...
De recsent egyet?
Nem, ezt nem hallottam biztos, de hát, mert eltört, gondolom. De igazából azt érzi az ember, hogy nem mozog jól. Csak ennyi.
Ez meg, a jobb vállam.
Meg jobb vállam. És akkor próbáltam volna telefonálni, de ugye nekem a bal kezem eleve nem tökéletes egy korábbi motoros baleset miatt.
Ó, basszus, Valentino Rossi hozzád
most
képest.
Most a jobb kezem sem mozgott igazán, úgyhogy picit...
Sok hadirokkant
itt. Picit nehézkes volt, de felhívtam a Paptibit, hogy jöjjenek már itt a technikáért, meg a dolgokért, mert én meghívták a mentőt már addigra. Úgyhogy így alakult.
És mentők? Mit... Jó fejek voltak.
Aranyosok voltak, semmi baj nem volt. Mindenki tök aranyos volt igazából. Aztán bekerültem a kórházba, és vártam 6 órát a folyosón.
Tehát a csávó is, aki elütötte, az is tök jó, normális volt. A rendőrök semmi, is jó fejek voltak. Tehát egy alapvetően jó társaság gyűltött össze egy gyalázatos dolog miatt. Ennyi.
Aztán jöttek még a rendőrök, azok még kikérdeztek egyszer a kórházi váróba, de úgyse volt más csinálnom. Kiderült, hogy
igazából csak szórakoztattak.
Hogy egyébként igen, mert hogy kiderült, hogy a röntgen készülékek és a készenléti orvosok között kapcsolatot teremtő szoftverrel valami nem is gimmelt, és egy kicsit állt egy ilyen 6 vagy 8
órát. Melyik kórház?
A Honvéd, azt hiszem.
Ó, basszus, én is ott töltöttem egy éjszakát a váróban, még mikor anyám tüdőgyulladást kapott.
Ezek vicces helyek, igen.
Igen.
Amíg az ember oda nem kerül, és nem vár ott
6-ot. Big fun, igen. 6-ot, hát kb. Reggelig, estétől reggelig voltunk mi.
Ja. Hát aztán engem is bemarasztaltak megfigyelésre, rákapcsoltak ilyen gépre.
De akkor mi van itt, dagadt a vállad, vagy milyen itt? Zombi, neked kulcsontörésed nem volt?
De volt.
Most volt neki tavasszal.
Hát jó, nekem az a baj, hogy annyi sok járulékos egyéb bajom is volt, mert ugye, tehát végig volt zúzva az egész oldalam, tehát hogy mindjárt majd keresek fotót, hogy de elég ocsmányul nézett ki, a fejemet bevertem, a bordám eltört, a tüdöm.
Mert... Fejednek mi baja volt? Hát ott szelfiztél, nem volt semmi baja a fejednek.
Hát nem, de amikor vittek be a kórházba, akkor erősen elment a látás az egyik szememről egy időre.
Nem, mert nekem szerencsém volt most nagyon. Tehát tényleg ez...
Ja, nekem is baromi szerencsém volt.
Ez nem volt tempóval, tehát ilyen, mondom, ilyen 30-a, hogyha becsapódhattam, mert ugye még fékeztem is a 40-ről körülbelül, és aztán...
Aztán ott még 30-al sem mentél a becsapódásnál, tehát ott...
Nem tudom.
Tehát ott az a motor az állóhelyből dőlt el, nem kapott ütést.
Ja, tényleg mennyire tört össze a motor?
A motorban egy eldőlés volt, viszont az nagyjából mindent érintett a jobb oldalán.
Bukógomba volt rajta?
Tök mindegy, nem tudom, hogy volt egyébként, szerintem egyébként volt a Kawasaki-nál tesznek a tesztmotorokra.
Mindegyik, vagy nincs mindegyik?
Nincs minden.
És ilyenkor nem véd meg mindent a bukógomba? Az nem egy ilyen stratégiai ponton van?
Nem, nem. És ott ráadásul az, hogy picit sérült a fejdom, picit betört a fényszóró, picit eltört a karbon hasidom, picit letört az egyik dektőről a fül, ami azt tartotta, a másik deklin lett egy karc, a farokidomon lett egy karc, hát ezek olyan dolgok, hogy akkor végig megy a kárfelmérő, a kipufogó 4 kiló, lámpa 3 kiló, és akkor így ilyen karcokból...
Az még olcsó is 3 kilóra lámpa.
Csak tippeltem, de ugye ilyen karcokból azért nagyon gyorsan ott összejön, azt fogják ők ugye, lekaszkozzák, új motornál nincs avultatás, tehát ilyenkor egyébként az importőr, az én matekom szerint nem jár rosszul. A Kawasaki-nak idén egyébként ilyen szempontból egy rossz éve volt, mert volt 4 tesztmotorjuk. Ebből mi ugye 3-at tudtunk rendesen megcsinálni. Az E400 az lefutotta, eladták. A 600-as Ninja-t összetörték valaki, a Versys 1000-et ellopták.
Mi az a Versys 1000?
Ez egy nagy túrendúr, egyébként fantasztikus volt az is, azt majd megírom nem sokára. És
az amit együtt fotóztunk.
Igen, igen, az. És a Z1000
meg... Ez egy tök kényelmes izé, az egy ilyen fotel. Így fölülsz a tetejére, jó magas, és mérsz vele ki a világban, nagyon jó.
De hogy meg annak is, mindegy, ezt majd nem akarom előni a tüzet, hogy ez miért volt olyan jó.
És nem ismertem eddig egyetlen Kawasaki rajongót se. Valahogy mindig csak Honda, Yamaha, Harley, BMW, kb. Ezeknek vannak rajongói, de Honda, vagy Kawasaki rajongóval még nem találkoztam.
Az a gond, hogy azt a szerencsétlen márkát azt Magyarországon nagyon sokáig, tehát hogy mindig is magánimportőrség volt, amit én követem, nem volt mögötte, mondjuk olyan, mint a Honda Hungary a Hondánál, hogy egy kinti felügyelet alatt lévő cikk, hanem magánvállalkozók kvázi kezdték bele. Most is az Ivanicsnál van, ami egyébként még egy jó a korábbiakhoz képest. Nagyon, tehát, hogy nagyon mostanában volt kezelve, soha nem volt elég pénz arra, hogy felépítsék a marketinget, tehát, hogy ez itthoni specifikus dolog, hogy a Kawasakinak viszont a kicsi a rajongótábora, de van egy nagyon erős. Még egyébként a Kawasaki a japán motoroknak kb. A KTM-je, tehát annak van ez a nagyon erős dizájnja, marketingje, nagyon erős márkaüzenet, nagyon szépek egyébként a Kawasakik, szerintem sokkal igényesebbek nagyon sok szempontból, mint bármelyik másik japán motor.
Még a Yamahánál is igényes.
Hát, nagyságrendekkel. Hát soha nem volt a Kawasakinak egy XJ6-a.
Mi az az XJ6?
Na, pontosan az a Yamahánál. Még ahhoz képest egy R6 azért az egy barokk templom.
Hát mi szép az R6?
Igen, ezt mondom.
Hát az XJ6 az egy olcsó motor volt.
Hát de nagyon, és nagyon is látszott rajta. Nem rossz, azt nem mondom, csak hát nem jó ránézni, meg nem jó megnézni közelről.
Csúnyán volt, mint egy Suzuki Gladius?
Hitvány volt, tehát hogy olyan zárt szervény, olyan kapcsolók.
De hitványabb volt, mint egy Gladius?
Gladius szerintem nem hitvány, az csak simán ránézel és nem szép. De hogy a részleteit megnézel, az nem hitvány.
Csak gagyi. Nagyon sok ilyen gagyi apróság volt. Na mindegy, szóval...
De az a Suzuki-nak a sajátja, nekik
szóval
az
a Kawasaki az egy minőségi dolog.
Szerintem a Kawasaki az egy nagyon minőségi dolog, meg egyszerűen soha nem mentek el gagyiba, meg ugye olyan szempontból nem is voltak soha annyira profitorientáltak, hogy a Kawasaki cégcsoporton belül egy lencseszem a levesből.
Ja, hogy el vannak tankhajókkal és erőművel.
Repülőgépekkel, igen.
És tökre belefér, hogy csináljanak egy királytengelyes blokkot, amit csak egy motorba szerelnek, csináljanak egy...
Hú, és ez milyen jó.
Igen, hogy csináljanak kompresszoros modelleket, nekik tök olyan sok dolog belefér, amit máshol egyszerűen nem engedélyeznének, vagy így fejüket fognák, hogy úristen ez hogy.
Ez egy non-profit vállalkozás szinte a Kawasaki, egy ilyen népjóléti?
Nekem úgy tűnik, mert tényleg olyan modelleket fejlesztenek.
Ezért ezt nem mondanám, de mondjuk ez olyan, mint a Subaru, hogy ott is azért alapvetően egy nagyobb cégcsoportnak egy ilyen kisebb, ilyen kirakat valamilyen, És akkor nekiálltak milyen boxermotoros autókat csinálni, amit senki más, mert miért?
Volt neked Kawasaki-t, zombi?
Nekem nem volt soha saját
Kawasaki-t. És miért? Ha ennyire jó.
Hát mert vagy ami kéne, az drágább volt, vagy nem úgy jött ki
a Ez dolog. A szép bandit bezzeg, az...
Ha az borom jólcsó volt, azt tegyük hozzá. Tehát annak a legfőbb vonzereje egyébként olyan dolgok mellett, amikről nem szívesen beszélek, az az volt, hogy olcsó.
Na jó, szóval melyikőtök gyógyult meg hamarabb?
Hát én még nem.
Teljesen. De nem az balesettől tehát, számítva.
Ilyesmik voltak rajta, mint ahol nagyjából.
Jó, zombi egy letoltgatyás képet mutat. Ilyet utoljára Borkai Zsoltról láttam. Hát nézzem még egyszer.
Zombika, mutasd.
Péter Fikor.
Azt a mindenit. Fú, basszus.
Ez nem szép.
Tehát, hogy ott mindegy.
Inkább jobb oldalon aludtál akkor. Nem, mert a jobb kulcsont ott tört el?
Nem, nekem a bal tört el.
Ja, akkor mindenből a bal.
De én csak igazából nem is tudtam, tehát én csak hanyat tudtam feküdni egy poz, mert a bordám is el volt törve, mindenem nagyon fájt, így csoszogni bírtam csak, kezemet beütöttem, meg úgy minden rossz volt. De hát, hogy ez pont a TB24 előtti szervezési csúcsban történt, úgyhogy nekem nem volt sok választásom, úgyhogy nekem aztán egy héttel az esés után már home office-ban ültem a gép előtt, két hétre rá, meg már itt voltam bent.
Ne.
De szarul is éreztem magam nagyon.
Hát nem tudom, de én egy olyan hónap után kezdtem újra aktív lenni. Azért addig úgy el voltam azzal, hogy én se tudok hogy aludni, meg...
Fájdalomcsillapítót szedtetek?
Én kevés ideig, de én jól aludtam. Tehát szóval azt a szervezetem, tehát az első 3-4 napot azt végig aludtam kb. A kórházban, és az volt, hogy ki voltam kint Horvátországban a kórházban, aztán haza jöttem, és akkor még 4 napot vendégeskedtem a Péterfiben. Egy nagyon szimpatikus fogorvos bácsival egy szobában. Ő volt az egyetlen orvos, akivel találkoztam egyébként, mert ő az csak gyakornok volt, de ő a csípője miatt volt bent.
És adott tanácsokat? Mit csinálj?
Nem, elképesztő műveltsége volt, úgyhogy az ablak, aztán valami magas emeleten laktunk, a 7. vagy a 8. volt a szoba, és csak 2 voltunk, és onnan az nagyon jó kilátás volt a városra, és akkor a nagyon sok város építészeti érdekességet mesélt, meg nagyon széles ismerettára volt, és jó társaság volt ilyen szempontból.
Abszurd, ilyen pozitívakról nem tudsz beszámolni.
Nem,
ja, de te szertél fájdalomcsillapítót?
Nagy részt otthon volt az első 6-7 napban, biztos, igen.
De miért kaptál? Mit írtak föl?
Én algoprinc vettem otthon magamtól.
Ja, nekem
azért, mert nem írtak föl semmit.
Nekem szerintem diklakot írtak föl, vagy valami ilyesmi nevű dolgot.
Erről nem is hallottam. De te aztán porrátörtél és bankkártyával összesodortad.
Nem tudom. Azért, hogy ez tényleg olyan volt, hogy amikor nagyon fájt mindenem, akkor megettem egyet, és így semmi, és abból tehát abból maradt, mert nem ettem folyamatosan odafigyelve erre. És mostanában, hogyha rohadt másnapos vagyok, akkor bedobok, vagy bármi bajom van, bedobok egyet, és 15 perc múlva
Berki
semmi.
Berki Krisztiánnál változol, és indulsz a főpolgármester választáson.
Meg is nyerem azzal, tehát elképesztő. Nem tudom, mi van abban, de hogy nehéz időszakokra megtartok belőle párat.
Na jó, akkor azt mondja, hogy köszöntések ideje. Kedves Robert, szeretnék kérni egy újabb köszöntést a Karcaktól Killarney-be elszármazott dolgozóknak.
Hova?
Ez a Killarney.
Ja, jó.
Gondolom, hogy Írország. Azt mondja, hogy a hűvös Ausztriából az esős Írországba, hát Karcag, ugye tudjuk, hogy ausztriai köve, a Steyr Edinburgh. Első körben a Liebherr küldött ki az ír telephelyre, aztán kisebb szivatást követően elváltunk egymástól, és itt ragadtam az íreknél. A sorsfintor, hogy az új cégemnél szintén Liebherr alkatrészeket hegeztek. Köszöntésen kívül azért írok, mert régebben volt szó vezetési stílusokról, és hogy például az angolokat gyógyegérnek tituláltátok, na az írek is szigetre lettek zárva, amit egy csöppet se bánok, azt leszámítva, hogy a rossz oldalon vezetnek, a többi általam ismert nyugat-európaihoz képest semmi kultúra nem szorult beléjük. Olyan, mint a csupa nyugdíjas lenne az utakon, az előzékenységet senki sem ismeri. Olyan utakon, ahol mohanő, és a másiknak vissza kell tolatni, mert két kocsi nem fér el, 80 km/h megengedett, és annyival is mennek. Az is igaz, hogy nem sok épp autót láttam kint létem alatt. Ja igen, kiautókáztam, hogy kaland is legyen a dologban, addig még a Liebherrnél voltam, jobb kormányos bérautók voltak a kezeim alatt, és azokhoz képest nekem sokkal élhetőbb a bal kormányos. Előzéssel sincs sok probléma egyébként, csak az utak szélessége és minősége miatt. A negyedik generációs Honda Civic-em talán bekerül a karácsonyfa alá, már a karbik helyére felkerült a kompresszor. Ja, és Kőbiker Zsolti barátom egyszer már vezette még karbis korában, majd meglepem vele, ha kész lesz. Üdvözlettel Imre. A nyugdíjasok.
Na hát, a nyugdíjasok szigete. Nagyon szép. Köszönjük a beszámolót. A múltkori... Ott is vannak falak egyébként, vajon?
Azt nem
az út két oldalán, mint Angliában?
Szerintem vannak.
Én voltam, de nem emlékszem. Én csak arra emlékszem, hogy Opel út volt, ott mutattak be a suttogó dízelt, és a szokás szerint a minden sajtóutas általános navi beszarás sújtott minket, tehát valahogy besztrájkolt teljesen, és az órámon volt iránytű, és azzal navigáltunk vissza, mert hát tudtam, hogy azt hiszem Dublin, valahol a tengerparton volt a szállandó, de tudtam, hogy égtájilag merre kell lenni, és a vezetés közben nyomkodtam az órámon a világítást, és akkor láttam így égtájra, úgy tudtunk visszamenni, és akkor elértünk a tengerpartra, és ott tudtam, hogy észak vagy dél, és így találtunk vissza, de a kőfalakra már nem emlékszem.
Tudod, mert kis utakon ott szokott lenni. Minden, Angliában tudom, hogy van mind a két oldalon kőfal.
Amikor Angliában motoroztam, akkor először akkor szembesültem azzal, hogy ezek a kőfalak, meg ott a sövények az út mellett, hogy a, és nekem addig ez így fotón volt meg a Mantétéről, hogy az emberek úgy mennek ott, hogy a beletérdelve a sövénybe, és basszus, itt tényleg minden út ilyen. Anyád!
Hát inkább a sövénybe térdel az ember, mint a kőkerítésbe.
Hát annak neki támaszkodnak.
300-nál.
De hogy?
A múltkor, nem, inkább beszéljünk arról, most nem, mert témákat is összeírtam, de még előtte mesélj, de hogy mit vettél Henriktől.
Egy Dainézebből ruhát.
És egy... jó állapotban van?
De hogy is, hova gondolsz? Hát őben rengeteget esett.
Meg lehet venni egy rengeteget esett bőrruhát?
Én ezt előtte nagyon megnéztem, mert Henrik beígérte egy anyagot, hogy nagyon sok bőrruhája van az elmúlt nagyon sok évéből, hogy, és az azokból szintetizált tudást megírná egy cikkben, és akkor
bőrruhákból szintetizált tudást?
Aha.
De jó.
És itt... akkor kimentem, és akkor, hogy meglegyen a fotóanyag, és utána összetört sisakokat megkapított a pincéből kiszedett a múltjának az eséseinek az emlékét, és akkor ott kikerült ez a Dainese Sukhoi nevű ruha. Ez a maga idejében egy iszonyatosan drága bőrruha volt.
Hát figyelj, nem létezik Dainese, amelyik a maga idejében olcsó lett volna, szerintem.
De ez a maga idejében a többihez képest is nagyon drága volt. Tehát olyanok vannak benne, hogy az egész háta az egy darab bőrből van varázs nélkül technikailag, meg nagyon sok, nagyon a maga korábban előremutató dolog volt benne.
Abban mi az előremutató, hogy egy darab bőrből van a
háta? Nincs varázs, ahol elszakadna.
Mert el szoktak szakadni esésnél a bőrruhák?
A varrásnál szoktak szakadni. Hogyha szakad, az a varrásnál van, vagy ott, ahol kényelmi szempontból vagy ilyen vékonyabb, puha bőrt, vagy perforált bőrt tesznek, de a varrás az a gyenge pontja ezeknek. És ott valószínűleg az abban a korszakban készült ez a ruha, amikor a motoros ruhák anyagminősége a csúcson volt. Amikor még nézegették, hogy...
90-es évek?
2000-es évek. Első fele inkább, vagy 2005-ig az volt az az időszak, amikor még nem voltak nagyon...
Ott is volt egy ilyen aranykor, és azóta csak romlik a helyzet?
Ezt én nem merem kijelenteni, mert vannak nagyon jó dolgok azóta, csak akkor az volt, hogy még nem volt annyira erős a pakisztáni meg a kínai gyártás, hogy...
Mindenki ott csinálta
sem. Igen, meg volt arra idő, meg kapacitás, hogy odafigyeljenek, hogy a bőrt kiterítsék, végighúzzák, hogy hol milyen vastag. Nem az volt a lényeg, hogy az egy négyzetméterből a legjobb kihozatal meglegyen, hanem az, hogy csak a hibátlan rész menjen be a ruhába. Akkor nem az volt, hogy a feliratokat fogták és rányomtatták, hanem a betűket kivágták, és azt varták rá meg. Tehát nagyon sok olyan igényességi húzás volt, ami azóta eltűnt. Viszont a 2000-es éveknek az a közepére már volt annyi adatesésről, meg ott tartott a technológia, hogy tudtak már nagyon jó anyagból nagyon jó ruhákat csinálni. Aztán a mostani ruhák sem rosszak, mert a technológia fejlődött meg a tudásanyag, viszont a gyártási költségeken valamit fognak nagyon látványosan.
De egyébként ez egészen ijesztő méreteket ölt most már, hogy ez a gyártás kiszervezés, tehát annyira, hogy bizonyos országokban bizonyos iparágak úgy tűntek el, mint amin az elmúlt 20 évben, hogy egy ilyen virágzó dologból így egyszer csak így megszűnt.
Például Olaszországból a bőrvarrás?
Olaszországból a kerékpár például, nagyszerűen. Tehát amikor én vettem az első biciklimet 96-ba, akkor az olcsó bicikli még mind olasz volt.
Akkor a kampányoló most már Shenzhenben van?
Azt nem tudom, de gyakorlatilag amióta alumíniumból készülnek a kerékpárvázak, azóta mindenki Kínában gyártat, mert van 3-4 olyan nagy üzem, ahol bérben csinálják ezeket nagyon jó technológiával, és kisebb tömegben egyszerűen nem éri megcsinálni.
Igen, úgy van, hogy az olasz ilyen motoros ruházat gyártók, meg nagyon sok sportszergyártó, azok egy ilyen 12 kilométeres körben vannak nagyjából, Montebelluna környékén, és ott van egy
falu. Merre van?
Velencétől picit tovább. Tehát, hogy nem is olyan nagyon messze, és ott ennek ilyen 1000 éves hagyománya van az ilyen textil, bőripar,
cipészek, stb. De gondolom, cipészek, ők is azért nagy részt most már Kínában gyártatnak
minden. És igen, és az van, hogy ott már Olaszországban mindenkinek csak a fejlesztő központja van, meg az irodai központ. A gyártás egyébként, aki nagyon igényes, az nem Kínába viszi, hanem Romániába. Például bizonyos motoros lábbelik, azoknak...
De gondolom, a legdrágábbak készülnek Romániába, és a... Igen, az olcsóbbja az még mindig valahol máshol.
Igen, meg csomó az, hogy a talpat lehet, hogy Kínában gyártják le, elküldik Olaszország, vagy a Romániába, és ott fölteszik a többi ott megvart, tehát a kézi munkák igénylőre. Erdélyben egyébként van egy ilyen nagyon jó minőségű csizmákat gyártó cégnek a gyára.
Melyik?
TCX.
TCX.
Aha.
Ez egy jó nevű cég.
Kurva jó.
Basszus, te azt úrta hallottam a TCX-ről?
Én nem vagyok otthon ezekben, de hát én nekem...
Bocs, lehet, hogy az olasz TCX-nek mondja,
nekem,
de...
Nekem mindenem olcsó, tehát igazából az összes ilyen motoros felszerelésem az mind ilyen köpedék kategória.
Na, és
más rá sem néz.
Tehát, és ott vannak, ezek nagyon közel vannak ezek egymáshoz, és amikor voltam azon a több ilyen gyárat meglátogattunk egy sajtóúton, és a TCX központjában ott raktak össze csizmát, két néni meg egy bácsi, de az csak a támogatott versenyzőiknek a saját versenycsizmája, amiből készítenek mondjuk 5 darabot a évjöltesésre. És akkor ott volt a Michael Lavertinek talán a csizmája, meg a Ryan Danginek csinálták, ő amerikai Supercrossban ment akkor, vagy lehet, hogy most is ott megy, és neki a Nike volt a szponzora, és egy Nike logós cross csizmát ott gyártott a TCX, mert egyébként náluk volt meg a technológia, és ott a központban csak a versenyzőknek a saját kis szériás cuccait csinálták.
Amire nyilván kell 15 ember nagyjából, meg egy kis súfni.
3. Amikor elég komoly, tehát ilyen nagyon-nagyon nagy gépek voltak ott úgy egyébként, de ott kevés ember dolgozott abban a varodában. Egyébként a nagy üzemi gyártás azt mondták, hogy az Romániában van éppen. Na mindegy, és ez a bőrruha, ez ezért tetszett. Meg átnéztem, persze ezzel még baromi sokat kell foglalkozni, kell rajta javítatni.
Hogy hívják, milyen bőrruha ez? Ja, Dainese.
Na, de ezen kell, de ez egy jó cucc.
Várja, és Szabó Henrik, motoros szakíró, és coach, és tréner, és mit mondtál, mi az a kiváló szakkifejezés, milyen patrol? Racetrack patrol.
Raceway patrol.
Raceway patrol, hogy ne highway patrol legyen. Hány ilyen esetbőrruhát őrizget a Private Collection-jében?
Fú, szerintem vagy 10 hozott ki a pincéből.
Basszus, azon más nem, hogy házat vesz, lakótelepet, az azért egy komoly...
Hát jó, de neki az tömén mondjuk 20 évnyi versenyzés, tesztelés és magánéleti esésnek a
művészi,
gyűjteménye.
Hogy mondják ezt? Művészi munkásság, írói munkássága részeként elkövetett esés.
Meg azt mondjuk, hogy láttuk azt a mintázatot, hogy a vállára szeret esni. Tehát a mindegyik ruhának mind a két válla sérült volt. Ezen a szukolyon is ott a karbon vállapokat, azokat majd le kell gyártatnom, mert nem hiszem, hogy én azt meg tudom rendelni a Dainese-től az én költségvetésemen.
De ezek ilyen egybebőregé ruhák, amiben ilyen púposan járkálsz.
Ez konkrétan egy részes, mert a saját két részesemmel az a bajom, hogy az nem egy részes. És akkor legyen egy részes is, ez meg végül is nagyjából ajándékba jött szembe.
És akkor ebbe fogsz versenyezni a továbbiakban?
Nem, akkor kimegy a Nyugatihoz, vagy most már az Erzsébet térre nyáron, és ott áll ilyen púposan, majd kezébe a Red Bull-al, meg a cigivel, mint ahogy
pontosan
csinálják.
Pontosan, mi másra vágynék?
És mint a szurikát, aki forgatja a fejét jobbra-balra.
Hát figyelj, kell egy esős ruha is.
A másik... Erik nem tart egy garázsvásárt? A Total Bike olvasóinak? Keveset futott, tökéletes konfekció méretű.
Körbefotóztam ott azért, mert hogy na mindegy, tehát azok azért láthatóan sérültek, azok a ruhák. Azért is elejtezte le, vagy tette el a kollekcióba.
Mert a sisaknál mondják, hogy amelyik, ha ütést kapott a bukósisak, akkor az már kuka.
A bőrruha az baromi jó javítható.
De a bőrruha az nem kuka.
Nem kuka, az javítható.
A zombinak elpasszoljuk.
A zombinak elpasszolod, zombi megjavítatja, aztán még esik benne
hát, párat. Annyival kevesebb, nem tudom, marhát kell levágni. Tehát azért
igen.
Ilyen szempontból.
Ja, hát én nagyon környezettudatos vagyok.
Igen.
De már hogy tényleg, tehát hogy nem ironikusan, hanem
odafigyelek. Én sem mondok ilyet ironikusan semmiképp.
Figyelj, ott is spórolsz eleve a szállítási költség, hogy nem az IKEA-nál veszel bútort, hanem megrendelsz egy csomó vésőt, aztán magadnak a műhelyben összekalapálod. Én is annyi széndioxidot megspóroltam már, hogy nem Belgiumból hozatom a sört, hanem egy gázzsámoljon nagyon rossz hát hatékonysággal meg megfőzöm
amit
magam.
Én megcsinálok magamnak bútort, az a dédunokáim korábban is bútor lesz.
Erről nem beszélve.
De egy töltyfa bútor, hogyha felületkezelve van és zárt térben van, akkor az igazából a végtelenségig bútor marad, míg egyébként ezeket a faforgácslap konyhákat, azokat 10 évre tervezik.
Hát igen.
Hát éppen ijesztő tényleg, hogy mit lehet kapni a bútoráruházukba is mostanában. Tehát nekünk is azt hiszem, hogy csak pozdori bútorunk van, pedig nem a legolcsóbbból válogattunk feltétlenül.
Hát de az igazából, egyébként egy jó
hogy,
anyag.
De hogy az van.
Tehát hogy más. Egy pozdori bútorlap nem vetemedik el. Tehát nem hát az, hogy ezt csak visszajön bele a feszültség.
Azért tisztázzuk, hogy amit te pozdorjának hiszünk, ezt az asztalt, amin van, igen? Ez technikailag nem pozdorja, ez faforgács, nem ez a pozdorja, az a lendek meg a kendernek a fás szárából csinált valami, ez meg darált fa elemek, mondjuk ágak, meg mondjuk a műhelyben a
szelszívó. Jó, darált faforgács nem vetemedik meg.
Nem, de a legjobban viszont a vizet meg csomó mindent nem bír, meg undorít, hogy a műanyaggal van laminálva. Még mondjuk egy furnérbetétes bútorlap, ami viszont egyébként fából van, csak be van a vége laminálva szintén fával, ami a furnér, vékony fa réteglemez, az szép, igényes, és az tényleg soha nem fog megvetemedni.
Na és Henrik, amikor kiterítette, ez, van neki Kobe marhás eresztájcsi ruhája?
Eresztájcsira én emlékszem, hogy van a készletében, de nem tudom, hogy az Kobe marha-e.
De az meg volt, hogy volt egy ilyen szériája az eresztájcsinak.
Igen, hallottam
az
róla.
Az eresztájcsi a japán dainéze, azt hiszem.
Hát sokan fölé pozícionálják, csak ezekkel az igazi japán versenyruhákkal az a baj, mondjuk a kushitani, azt lehetett nálunk is kapni, de az a kushitani, amit Európában árultak,
azt nem is hallottam.
Az meg. Nem is az a kushitani, mert azt a nevet eladták valami
embernek. De a japánok azok zseniálisak ilyen szempontból, hiszen ha nem adják el a nevet, hanem maga csinálja meg, ugyanúgy néz ki a termék, ugyanaz a neve, és hát a Csikós szokott erről mesélni, hogy ők milyen
basszus, a Csikóst fel
kell hívnom. Milyen Nissan Sunny-t rendeltek, amikor ő gyerek volt, Japánban rendelték meg az ottani autót, és Európában vették át, és az európai meg a japán között mekkora különbség tud lenni ilyen apróságban, tehát anyagminőségben, meg nem tudom, mert jó lesz az oda alapon. A japánok nem pont azt szállítják a exportpiacokra, mint maguknak.
Oda a kushitaninál konkrétan valaki megvette random egy emberre nevet, és gyártatott ilyen néven valamit, aminek köze nem volt ahhoz, ami miatt annak a brandnek értéke van.
Hello, Zsolti! Olyan jó, képzeld el, hogy véletlenül az asszúr kimondta a neved, és akkor eszembe jutott, hogy hú, megbeszéljük, hogy fölhívlak, hogy mégis mit fogsz csinálni Tokióban. Miről is volt szó, asszúr? Hogy került szó? Ja, hogy te szoktad mesélni, hogy a japán cégek mennyire gátlástalanul árulják ki a saját márkanevüket Európában.
Nem ezt mondta a Nissan Sunny-t mond be, mint kulcsszónak.
Lehet, hogy Cherry? Nem tudom. Majd...
Na mindegy. Szóval mikor mész és miért?
Most vasárnap délelőtt indulunk Japánba a Sturzantival, és hát ugye itt az van, hogy a Toyota engem meghívott a tokiói motorsóra, meg az azt környező mindenféle Toyotás rendezvényekre. Aztán kapva a lehetőségen kipasszíroztunk belőlük még egy embernyi repjegyet, meg még 3 nagy napnyi ottlevést, és miután 4 napon át a Toyota programjaiban úszunk, utána ott leszünk 3 napig tök egyedül, és marha érdekes programokat próbáltam itt összekalapálni. El fogunk menni JDMS autókereskedésbe Yokohamán, tudjátok, ez a japán belpiacos autóknak a mekkája, ahol mindenféle Skyline-ok és tuningolt Cressidák és egyéb csodaautókat remélem majd dögivel spottolunk. El akarunk menni egy Hot Rod kaféba is Yokohamán, ahol van egy restaurátor, garázs, alkatrész, bázis, meg egy rohadt nagy amerikai jellegű étterem is. Majd onnan szerintem aznap este visszamegyünk Tokióba, és bemegyünk egy olyan áruházba, ahol egy emeletnyi autós könyv és újság és egyéb van. Ott is megpróbálunk valami riportot csinálni. Ez lesz mondjuk egy nap. És akkor még ilyen terveink vannak, hogy megnézzük azt a szimulációs programot Odaiban, a Mesterséges szigeten, ahol az eredeti Initial D, azaz Initiary D autókba lehet beülni, és azok maguk a szimulátorok
föl. Mi a francról van szó?
Mozgató padokra. Hát ez csak ilyen remény, mert állítólag akkora sor van, hogy azt nem lehet kivárni.
De ez mi ez az Initial D?
Az a legendás driftelős, ami elindította az egész drift kultuszt, egy ilyen driftelős rajzfilm. Ugye az egész drift mánia Japánból indult, és konkrétan erre szokták rátenni az Origónak a rajzszögét, hogy ez volt az a pont, ahol ez mánia lett. Ez egy ilyen kult dolog az Initial D, mondom, egy japán rajzfilm.
De földrajzilag, hogy hívják a Tokió szigetét, az melyik?
Honshu.
Tehát a maradtok Honshu szigetén, alapvetően is Tokió környékén.
Ez mind Tokió környékén van, mert ugye Japánban nem érvényes a magyar jogcsi, még nemzetközi kiegészítéssel sem, mert mi a bécsi egyezmény szerinti jogsit kapjuk meg, ők meg a Genfit fogadják el, tehát nem tudunk vezetni. De azért ezt megoldjuk, mert el akarunk menni egy ilyen nagy autós találkozóra, ilyen éjszakaira, biztos sokan láttak már képeket erről, ahol krómozott Lamborghinik és porig ültetett mindenféle borzalmak, meg bosszozokú autók, meg minden szírszar előfordul nagy mennyiségben. És hát ilyen helyre csak autóval lehet elmenni, de úgy néz ki, hogy szereztünk egy kapcsolatot, egy ott élő kanadai srácot, aki egy Mitsubishi Evo-val járkál és azt tuningolgatja, és ő el fog vinni minket. Vagy Yokohamára, vagy az egyik Tokiói, a Tatsumi parking area-ba, de valahol csinálunk egy ilyen nagy riportot. Az marha érdekes lesz. Aztán arról is szó van, hogy elvisz minket arra a helyre, ahol ő tuningoltatja az autóját, tehát tuning műhelybe is elmegyünk.
A Toyota mutat be most valami nagyon érdekeset? Nyilván nem véletlenül visznek magyar újságírót.
Figyelj, most lesz új Mirai, ami ugye minket még nem annyira érint, de Európában már van. Tudod, a Mirai az a tüzelőanyagcellás autójuk, az első a világon, amit ember megölhet pénzért, de borzasztó ronda volt eddig, egy ilyen ijesztően csúnya, kiskerekű, hórihorgas, formátlan borzalom volt. Mint autó nem volt olyan rossz, de egyszerűen vállalhatatlan, hogy kinéz. Úgy néz ki, hogy átestek a ló másik oldalára, mert most egy marhaszép új Mirai lesz kiállítva. Ezen kívül bemutatnak egy négyes szintű önvezető autót, ami sajnos még csak prototípus, de tudod, hogy ez két szintet ugrik a mostanihoz képest.
Mert négyes szintűnek a definíciója?
Hát ez a majdnem mindent önállóan megold.
Négyes szintű az már lényegében képes a legtöbb helyen önvezetni, ami ilyen civilizált, és vannak felfestetők.
Hullától ötig van a skála.
Tudom, de hogy...
És az öt a tökéletesen önvezető, és ami a négyes az a között nem előtte. Ami...
Önparkol, oda megy, ahova betáplálod, stb. Csak ilyen vidéki utakon nem tud elmenni, az már az ötös szintű lenne.
Aha. Figyelj, tudod, mit kéne igazából tényfeltárnotok?
Na.
Hogy amikor a pap Tibi és engem vittek, de még akkor különböző orgánumok színeiben, igen. Azért lehetünk ott együtt. A szopórobot, hogy ez vajon hol van? Tudod, amikor az Aichi Expo volt, és az volt a Toyota nagy attrakciója, mert le voltak maradva a Honda mögött, mert a Toyotának, vagy a Hondának már akkor volt a robotkutya, meg ez a kézfogó robotja, amelyik lépcsőn is tudott menni, és akkor nagyon beparázott a Toyota, hogy ja Istenem, mi lesz, és bemutattak egy robotzenekart, amik ilyen kétkerekű giroszkópos,
azt én is láttam,
ilyen szegvékei fejancsik voltak, akik trombitáltak, játszani. És szentül állították, hogy azok tényleg tüdőből fújják szilikonaikak segítségével, amire hát az azonnali válaszom meg volt, hogy ó, hát akkor csak fázist kell fordítani, és már is feltaláltuk a...
Tartják azokat az által szopórobotnak nevezett zenekari robotokat Nagoyában, de oda nem megyünk.
Én de hogy nem lehetett megnézni, látom. Tudod, ott volt a mutatvány, és akkor kérdeztük, hogy de hát meg lehetne nézni kicsit közelről, nem azt mondom, megfogdos, és nagyon elzárkózók voltak, hogy nem lehet.
Hát basszus, figyelj, én ezeket egy méter közelből láttam, ezeket a robotokat, de üveg mögött voltak. Aha. Nem lehetett megtapogatni.
Nem is akartam volna tapogatni, csak hogy annyira hiteltelen, vagy hihetetlen, sem egyikünk se hittel, hogy ezek most igazán emberi beavatkozás nélkül, mert az volt akkor a duma, ez még úgyis nagy dolog lett volna, hogy nem tudom, a Segway talán már akkor fel volt találva, hogy egyáltalán ezek ott mozgatod őket távirányítással egyszerre, de ők azt állították, hogy ők teljesen önállóan ténykednek, ami nagyon durva képtelenségnek tűnt akkor.
Igen, viszont egész jól játszottak, olyan kicsit szögletesen, mint a japánok általában, de jól, szóval olyan hiteles volt a produkció.
Hát már amennyiben azokból jött a hang, hiszen azt nem tudhattuk, hogy azok a trombiták szólnak-e.
De hát mondom, én egy méterre álltam tőle ilyen...
És trombitált?
És trombitált, persze.
Ja, és
én láttam ezt működni. Ezt
ja, hogy működés közben láttad.
Persze, persze.
És az üvegfal?
Persze. Hát az üvegfal az egy ilyen, tudod, ilyen nyakigérő valami volt, hogy nem tudtál látni.
Nehogy megtámad és szexrabszolgáddal tedd a robotot.
Biztos levágta volna az ujjaimat, hogyha átnyúlok, tehát nem mertem. Tudod, Japánban azért sose tudod, hogy ki milyen harcművészetet űz.
Persze.
Aztán, igen.
Five finger
death
punch.
De hát ilyen szoporobot, figyelj, az szerintem már megvalósult dolog lehet azóta, mert ha jól emlékszem, 2003 környékén voltatok ott.
Ilyesmi. Igen.
A fűtött segmosós WC ülékédet akkor vetted.
Nem, a következő évben.
Ja, azt a következő?
Igen, mert egy évig érleltem, hogy ne legyek impulzus vásárló, és nagyon sokat aludtam rá, és akkor a végén bementem, és ott 50 000 forintnyi jenért lehetett kapni, és igen. Itthon pedig 180 000 lehetett egy sokkal prémkóbbat. De azóta is híven szolgál minden reggel.
És működik?
A kedvemre tesz.
Működik?
Igen. Egyszer hajtottam csapágyasra, elvittem a márka szervízbe, megcsinálták, és kiderült,
de
hogy most már...
annyira, hogy mondjam, tettem
a... Csapágyasra mondjam. Hajtottam a szexrabszolgámat.
Olyan koszos volt, vagy úgy érezted, hogy annyira...
Nem működött. Tehát valami beszart rajta. Ja, nem, tudom már az elektronikát, akkor volt az a szerkesztőségbe, be is hoztam, az ott az a műgyantával kiöntött, javíthatatlan elektronika, az adta fel. És itt még hakniztam is vele. Na jó, van, de akkor...
Itthon volt ember, aki babetta gyújtásból csinált neked rá elektronikát, nem?
Mi csodát?
Hát ezt láttam, babetta gyújtásból szokás, vagy NDK kávé találógépnek a vezetőjéből.
Hát azt nem tudom, de kicserélték is azóta ismét harmonikus a kapcsolatunk.
Szuper.
A segnyaló robotommal.
Egy hétig, de még annyit szeretnék mondani, mert a szavamba vágsz, hogy nem élesben fogunk posztolni csak pár dolgot, mert hogyha a kinti drága kintlevőségi időnket arra szálljuk, hogy ott tartalmat szerkesszünk, meg küldözgessünk, akkor kicsúszik a kezünkből az egész lehetőség. Tehát alapvetően kintről be fogunk jelentkezni egy párszor Facebookon, meg talán rövidebb videókkal, és majd szerintem ilyen 2,5 hét múlva jön az anyagdömping, amikor ezeket mindenki láthatja, de nagyon remélem, hogy marha érdekes lesz. Hát az egész ilyen tök képlékenyben mi rakjuk össze innen 11 000 kilométerre odévről az asztal mögül. De jó lesz, jó lesz.
Jó, hát akkor jó utat és jó alkotást kívánunk a
jó,
kiváló
köszi
szerzőknek.
Jó, köszi szépen, köszi meg a hívást is.
Hello!
Hello, Zsolt!
Na, hát figyelj, ezek fognak történni Zsoltival. Na hát ő közelről láthatta a trombitáló robotot, most már visszatérek az eredeti nevéhez.
De ez egyébként meglepő, ez az egész robotmánia, mert nem vitt sehova igazából. Tehát már azt is bejelentették egyszer 2 éve, vagy mikor, hogy a Honda is felhagy ezzel az Azimo fejlesztéssel, ugye nekik volt több generációjuk abból, a lépcsőjáró csodából, amit mondtál, hogy készfogó robot, igen. De ez is csinált mindenfélét egyébként.
Meg az Aibo, vagy hogy hívták a kutyát?
Igen, volt ilyen.
Na de várjál, Amerikában hogy hívják, az a valamilyen nem National Defense akármi, van a harctéri kommandós robotkutya, amelyik már falon mászik át meg minden, és az állítólag az egy óriási csiliárdos üzlet lesz.
Ó, ezt annyi mindenről mondják, hogy olyan csiliárdos üzlet lesz, most a kedvencem ez a repülőautós téma.
Mert most megint van egy repülőautó?
Mindig van, hát.
Azt tudom, csak hogy most megint van.
Hát most éppen a Porsche elkezdett egyet a Boeing-gel, és közben vagy Boeing, vagy nem tudom.
Boeing.
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 Közben az Audi az Airbus-szal befejezte vagy félbehagyta, vagy nem tudom ezt, hogy kéne mondani.
De mit ilyen Cessna kategóriás repülőautó?
Nem, itt most azt hiszem arról volt szó legutóbb az Audi kapcsán.
Négy rotoros drónszerű.
Egy ilyen drónszerű dolog emel föl egy pici autót.
De az milyen kurva jó, hogy egy X7-es az nem csak az utcán tud elütni, hanem rám is eshet. Tehát, hogy akkor a győzelem az emberiségnek, hogy az autó repülni fog.
De a vicces ebben az, hogy...
Meghalt a nagymamám, hogy ráesett egy X7-es.
Már megint azt mondják a ugye ilyen elemzők, vagy nem tudom, hogy 2025-től majd mekkora biznisz lesz az a városi repülés. Tehát, hogy a városokban ezek a repülő ilyen podok, vagy nem tudom mik. De közben soha senki nem látott még ilyet működés közben, és senki nem ismeri engedélyezni. Tehát igazából még nem találtál olyan városvezetőt, aki megmerné kockáztatni, hogy a nyugdíjas fejére essen egy Audi, vagy egy akármi.
Simán engedném.
Te ott vagy városvezető?
Nem, de én engedélyezném, ha az lennék ez a feltételes módnak a lényege. Hát azért, mert ott olyanok a vezeték struktúrák, nem tudom, hogy voltál
elállott. Ja, elkapja a telefon vezeték.
Ott az ott a villanyszerelő világbajnokságnak az alaptámora.
Az új Q7-es fennakadt egy alsó gatyán.
Tehát ott, aki ott elnavigál egy ilyen repülőszutykot, azt arra én bármit rábíznék.
Na jó, figyelj, az eredeti témákat ezennel átraktam jövő hétre. Tehát egyfelől, hogy meghalnak a kombik, ez lett volna az egyik témánk. Aztán, hogy mi a Fiat mester terve, az lett volna a másik.
De mi már véget értünk gyakorlatilag, vagy mi van?
Hát figyelj, már itt egy órája passzírozzuk a szart, nem lehet ezekbe az érdekes dolgokba belekezdeni. Továbbá, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség májusi tanulmánya most jutott el az Index pénzbeszél blogjáig. Ajánlom mindenkinek, hogy keresse meg, és ott van az egyes autó meghajtás típusok, tehát a belső égés, Otto és dízel, a konnektoros hibrid, az öntöltő hibrid, a tisztán
ez elektromos... Ez a kedvenc, az öntöltő hibrid
az egyébként.
A nem konnektoros hibrid.
A hagyományos hibridet hirtelen elnevezte valamelyik zseni öntöltőnek, ami ugye egy fegyverhez kapcsolódó fogalom, még ha nem is szakkifejezés valószínűleg.
Hogy nem tudod bedugni a konnektorban, nem fékezésnél visszatáplál.
Így van, így van, így van, így van. Önmagát tölti.
Hogy nem a negatívumot hangsúlyozod, hogy nincs benne konnektor, hanem öntöltő, egy pozitívumra fókuszálsz, akár...
Mint ez nevesztőnek zseniális.
Ez mekkora egy bűncselekmény?
Hát ez olyan, mint a...
Ez óriási találmény, ez olyan, mint a rezsicsökkentés, hogy igazából föl lehet rá építeni egy egész kampányt.
Miközben drágább, miközben nagyobb árat fizetsz a világpiaci árnál, ugye a...
Jó, de
a
rezsicsökkentés is drágább volt, igen.
Hát ezt mondom, igen, hogy... Igen. És mindeközben még az MVM-nek ki kell gazdálkodni a 6 milliárd forintot a Fradikára.
Jó, de szörömmel
hogy ne kúrja rongyosra egy 30 ezeres kisváros bulgár csapatat, tudod, 3-0 az Üllői úton, hát akkor még ki kéne köhögni 6 milliárdot a Fradikára, és akkor talán jövőre.
Mondom, de ezt örömmel teszik, tehát nem, ezt nem rónám föl nekik.
Hát nekünk, azt mi fizetjük azt a 6 milliárdot.
De nem
a
örömmel,
de abszolút
Fradikára örömmel. Érdemes rákölteni.
Én engem Lovrencsics Gergő meccs utáni csecsen jellegű bocsánatkérő videói azok mindig megnyugtatnak. Ő mindig kimegy a táborhoz, elnézést kér, utána zokogva mindig megmondja, hogy hát nem tudom, mi történt, nagyon sajnálom, nagyon szégyellem magam. Annyira
de akkor nem az volt, hogy oda ment egy ilyen Magomed dasa jevés, és leültek pizzázni.
Nem, ő Magomed nélkül, neki nem kell Magomed. Tehát ő tényleg őszinte átéléssel elnézést kér.
Ebbe az a fontos, hogy ne adjuk föl, tehát ezt kell látni. Semmilyen pénz nem kevés, hogy ne adjuk föl.
De most mit csinálnál azzal a pénzzel? Kórház, vagy mi hagyjuk már?
Hát én csak azt tudom, hogy én az Indexen olvastam, hogy a Fradin komoly győzelemre készül, vagy meggyőző győzelemre, vagy valami, tehát ez volt, hogy egy markáns győzelemre készül, és abból lett a 0-3, erre írtam egy vicces e-mailt a szerzőnek, hogy hello, mondom, hol van az a híres győzelem, erre válaszolta a szerző, hogy nem is tudom, mennyit nyert ezen a meccsen, mert ugye
mert ő megmondta előre.
Mert ő igazából 0-4-et tippelt, és a fél időt el is találta a 0-2-vel, de aztán ugye kiállítottak egyet a bulgároktól, ezért emberhátrányba játszottak a második fél időben, ezért már csak egy gólt rúgtak. Tehát nem jött be neki a de egy kicsit
kevesebb. Szerző az orákulum?
Igen.
Ágasi úr?
Igen.
Hát ő a híres orákulum.
Igen.
Tehát a tippet akarsz kérni ilyen sportfogadás,
nem, aztán utána nem talált el megint egyet, mert...
Hát, hogyha akkor orákulum lenne, akkor nem itt írna híreket, hanem akkor a jachtjáról netezgetne.
De néha az orákulumok is vesztenek.
Hozzájárna a Borkai forgatni. Megjönne, hogy na mi van orákulom, és megmondaná, hogy hát figyelj, berakjak egy fekete pálkó számot. Nem mehet, szacoljon az Adida, Adidit.
Mikor fogjuk megunni szerintem?
Soha. Köszönjük a
figyelmet. Jó, de ez annyira szép, nem?
Igen, ami szép, az szép. Jó, akkor ezekkel felkészülünk jövő hétre, és reméljük addig zombit használatba veszi Henrik motoros ruháját is. És reméljük, hogy Henrik, az nagyon érdekel az a cikk, hogy tényleg mit lehet tanulni a szétszaggatott motoros ruháiból.
Én is remélem, hogy megírja végre, mert ezt még aztán bőven nyáron vagy tavasszal fényképeztük össze.
De most hozta be a bőrruhádat.
Mert most vettem meg.
Megmondod az árat?
Nem.
Tartsatok velünk a jövő héten is.